nagyon találó a kötetnek a címe, a lehallgatásra ítélve, hiszen Márton Áron püspököt valóban püspökké nevezése pillanatától egészen haláláig lehallgatták. Viszont az az én kérdésem, hogy vajon hallgatásra is ítélték, mekkora ereje volt neki valójában mindezek az évtizedek alatt ahhoz, hogy hát a katolikus egyháznak a sorsát egy kicsit befolyásolja.
Az első ilyen lehallgatási jegyzőkönyv az 1956 közepe táján készült. Sajnos az 1956-os évben keletkezett lehallgatási jegyzőkönyvek nincsenek meg. Nekünk 1957-től áll rendelkezésünkre egész 1980-ig ezek a lehallgatási jegyzőkönyvek, és ahogy ön említette, ugye mi egy szójátékot is, illetve én egy szójátékot találtam ki, hogy zárójelbe hallgatásra ítélve, tehát hogy hallgatásra is ítélték és lehallgatásra is ítélték. Ugye mi történik? 1949-ben letartóztatják, még letartóztatási parancsot se adnak ki a nevére, azt majd csak az ítélet előtt egy pár nappal adják ki. 1951 júliusában kiadják a letartóztatási parancsot, miközben már két éve ott van a Securitate fogdájában, és 1951 augusztusában el is ítélik. 55-ben szabadul, ugye hát azért is engedik szabadon, mert a román államhatalomnak, kommunista államhatalomnak sikerült megtörni az ortodox egyházat, a református egyházat, unitárius egyházat, és hát soron lett volna a katolikus egyház, amelyet nem sikerült igazán megtörni. És azt gondolták, hogy ha Márton Áron szabadon engedik, a 6 közel 7 év fogság után majd ő együttműködik a román államhatalommal, és mint az egyedüli szabadon lévő és a Szentszék által is elismert, illetve a román hatalom által is elismert egyedüli római katolikus püspökként, tulajdonképpen ő képviselte a romániai római katolikus egyházat. És azt gondolták, ha őt megtörik, akkor majd egy állammal kollaboráló római katolikus egyházat fognak Romániában fölállítani. Hát egy úgynevezett nemzeti katolikus egyházat, de ez nem egyedüli, hanem máshol is Kelet-Európában, a Szovjetunió által megszállt térségben ez volt a cél. Na hát lehallgatásra ítélve, ugye 55-ben ő próbál egyezkedni az államhatalommal, olyan értelemben, hogy visszaszerezzen jogokat, ez nem sikerül, és ugye jön az 56-os forradalom. Az 56-os forradalom kapcsán úgy ítélik meg, hogy nem csak Márton Áron, nem csak a katolikus egyház, hanem az egész erdélyi magyar közösség egy veszélyforrás. És ekkor egy szigorúbb úgynevezett megfigyelési dossziét nyitnak, elkezdik figyelni, elkezdik lehallgatni, és gyűjtik róla az anyagokat. A román belügyminiszter, Alexandru Drăgiț, 57 elején két alkalommal is készít először egy tizenvalahány oldalas, második alkalom egy közel 30 oldalas anyagot, amelyben azt javasolja a román minisztertanácsnak, hogy Márton Áront le kell tartóztatni. Hogy innen jön az, hogy lehallgatásra, vagy hallgatásra ítélnék. Na most úgy néz ki, ezt nem tudjuk pontosan, de valószínűleg Petru Groza volt az, aki megakadályozta ezt, és Márton Áront ekkor kényszerlakhelyre ítélték, vagyis házi őrizetet vezettek be vele szemben, nem hagyhatta el a püspökség épületét, illetve a székesegyházba átmehetett, a püspökség mellett lévő székesegyházba misészhetett. És akkor innen jön ez a szójáték, hogy ugye hallgatásra szerették volna ítélni a püspököt, hogy az ő szava ne halljon, megfélemlítsék, elszigeteljék a híveitől, papjaitól, és hát azáltal, hogy a püspök ugye nem hagyhatta el csak a püspökség, illetve a székesegyház területén volt, hát könnyű volt lehallgatni, mert hát ugye az akkori körülmények között nem úgy, mint most, hogy mobiltelefonok vannak, akkor bizony mikrofont kellett, hogy szereljenek Márton Áronnak a dolgozószobájába, és egyedül oda sikerült mikrofonokat elhelyezni, a falba, ez szoba lehallgatás, és a várban kialakítottak egy speciális helységet, ahol egy szalagos mikrofon volt, és szépen a beszélgetéseket szalagra rögzítették, átírták, majd abban az esetben, hogyha magyarul voltak a beszélgetések, akkor ezeket az átírt magyar nyelvű szövegeket románra is lefordították, és elküldték Bukarestbe elemzésre.
Valóban pártfogója volt neki Petru Groza? Erről mit lehet tudni? Vagy valamilyen félelem működött azért a háttérben a hatalom részéről?
Történészként ugye én csak a tényekkel tudok dolgozni, vagyis azokkal az iratokkal, vagy azokkal a visszaemlékezésekkel, amelyek fennmaradtak. Na most az iratok és a visszaemlékezések arra utalnak, hogy Márton Áron és Petru Groza között barátság volt. Egy barátság, de ez nem egy mély barátság. Petru Groza ugye perfekt beszélt magyarul, És Petr tisztelte is Márton Áront. Ugye van egy momentum, nagyon érdekes. 1947 őszén összehívják a romániai katolikus püspöki kar tagjait, ugye ebben benne vannak római katolikus püspökök és görög katolikus püspökök, ugye ekkor még nem szüntették meg a romániai görög katolikus egyházat, és akkor Petr találkoznak. És Petr ezen a találkozón elmondja, hogy bizony a II. Világháború ideje alatt az egyházak nem igazán álltak a kisemmizettek oldalára, ugyanúgy ők is a háborús vétkeket elkövettek, asszisztáltak emellett, és külön kiemeli Márton Áront, hogy egyedüli személy volt az a romániai katolikus püspöki karon belül, aki fölemelte a hangját a zsidó deportálásával szemben. Tehát én úgy érzem, hogy Márton Áront tisztelte valahogy Petr Groza. Ugye Petr Groza annak ellenére, hogy kommunista rendszerben egy egész nagy hatalmat, komoly pozíciókat töltött be, de egy polgári világból jön. Hatalmas vagyona volt, amit a két világháború között összegyűjtött. Erdélyi ember, magyar kultúrájú erdélyi ember, ismerte jól a magyar kultúrát, irodalmat, és ismerte jól Márton Áront is. Van is egy ilyen kijelentése, hogy Márton Áron elutasítja, mondja ő, hogy elutasítom a kommunizmust, mint eszmét, de a kommunistákkal nem utasítom el a tárgyalást. És ezt tisztelték benne. És nem csak Petr Groza volt az, aki tisztelte őt, hanem a miniszterelnök helyettes, Emil Bodnarás, aki az 50-es években volt miniszterelnök helyettes, és ő felelt a párton belül az egyházi ügyekért, ő is valamilyen szinten tisztelte Márton Áront. És ezekben a jegyzőkönyvekben is ugye az derül ki, hogy ő nyíltan beszél, nyíltan megvallja a nézeteit. A kihallgatás alatt, amikor 49-ben letartóztatják, ha föltették azt a kérdést, hogy milyen elképzelése volt az erdélyi magyarságnak, vagy az erdélyi magyar közösség vezetőinek 45 után a román-magyar határkérdésről, akkor ő nyíltan elmondta, hogy igenis, ők egy autonóm Erdélyben gondolkoztak, egy független Erdélyben, egy Erdélyben, amely teljesen Romániához csatolják, egy Erdély, amely Magyarországhoz kerül, illetve egy lakosságcsere is legyen. Ő nyíltan elmondta, és minden egyes alkalommal azt is elmondta, hogy amikor ő erről beszélt, akkor a beszélgetéseket ő kezdeményezte, tehát a felelősség is ráhárul. Egy nagyon nyílt, nagyon őszinte ember, akit nem tudtak megfélemlíteni. És ha valaki kezébe veszi ezt a könyvet is, ajánlom, hogy kézbe vegyék minél többen, hogy egy nagyon jó fotó van a könyvborítója az első oldalán. Ez a fotó 1955-ben készül, amikor kijön a börtönből. Ha valaki megnézi ezt a fotót, látszik egy tiszta tekintet és óriási elszántság. Nem lehet megtörni. Én hitvalló vagyok, nem vagyok hajlandó a kompromisszumra. Ahogy ő mondta ezt az egyik beszélgetés alkalmával, Boros József kanonokkal beszélget, és elmondja, hogy én nem vállalom az egyköttetűséget. És így mondták, hogy ez a kifejezés a csíkban, felcsíkban használják is. Szép ízes ez a kifejezés. Sokat mondó, hogy a kommunistákkal tárgyal, a kommunizmus mind eszmét elítéli, de nem vállalja az együttműködést, ahogy ő mondja, az egyköttetűséget.
Tudott-e ő vajon arról, sőt, hát gondolom, hogy tudott, hogy lehallgatják, vajon éppen ezért akár manipulatív céllal is mondhatott dolgokat akkoriban?
Ha a beszélgetéseket elemezzük és a témákat elemezzük, akkor vannak konkrét olyan utalások, amikor pont a püspöki titkárával arról beszélnek, hogy az államvédelmi hatóságnak vagy az állami hatóságoknak tudomásuk kell legyen arról, hogy mi történik a püspökségen, tudomásuk kell legyen arról, hogy mi történik a teológián, mert hogy látják, hogy milyen intézkedéseket hoz maga az államhatalom. De nem gondolta Márton Áron, hogy ő amikor hazajön a börtönből, akkor kifesteti a szobáját, a dolgozó szobáját. Maga ellenőrzi, a dolgozó szobában nincs vezetékes telefon. Ugye ő katona volt az első világháborúban, ő nagyon jól tudta, hogy hogyan folyt legalábbis az első világháborúban ugye a hírszerzés, úgy gondolta, hogy minden óv intézkedést meghozott. De arról nem volt tudomása, hogy pont 1956-ban, amikor ő Bérmaúton van, az egyik kanonok, székeskáptalan tagja, az bevezeti a villanyszerelőknek álcázott szekuritáti és tiszteket, akik szépen mikrofont helyeznek el a falba, és így könnyűszerrel lehallgathatták a beszélgetést. Tehát ő sejtette, hogy valami van. Neki pont ez volt a fegyvere, hogy ő nem félt attól, hogy megfélemlítik, nem félt attól, hogy börtönbe vissza kell kerülnie, és nem szerette a kettős beszédet.
Ki kik végül is, kiderül ezekből a dokumentumokból, vagy egyéb helyről, hogy kik voltak azok, akik besukták őt? Ugye a börtönben is cellatársak is be voltak szervezve már. Uh-huh. Mi derül ki, hogy a különböző szakaszaiban az életének kik jelentettek ellene?
Uh-huh. Itt kell tisztáznunk azt a kérdést, hogy Márton Áronnak a szekuritáti irattárát vizsgáló országos tanács levéltárában 4 dossziéja van. 2 dossziéja van az úgynevezett bűnügyi perek állományban, ugye őt 1949-ben letartóztatják, 51-ben elítélik egy csoportos per keretében, na ennek a pernek a kihallgatási iratai, a róla készült terhelő bizonyítékok, ugye ebben a 12 kötetes peranyagban vannak. Érdekes módon ugye ebbe kellene legyen benne, mert szokás szerint ezekbe az anyagokba gyűjtik össze az ilyen börtönzárka jelentéseket, jellemrajzokat, az egészségügyi kartotékját az illető személynek. Érdekes módon a Márton Áron esetében a bűnvádi peres iratok között, és abban a dossziéban, ahol neki is ott vannak az iratai, ez a dosszié nem tartalmaz egyetlen egy zárka jelentés sem. Valamennyire nyomon tudjuk követni, hogy Bukarestből Törgúzsiúba, majd Enyedre, végül Máramarosszigetre szállították, de minimális irat van. Ami izgalmas lesz, az majd 55-től kezdődik, mert 55-től ugye először ugye ügynöki hálózatot szerveznek köré, legyenek azok papok, legyenek azok világi személyek, szerzetesek, szerzetesnők, sőt, még van egy Magyarországra kiterepetett úri hölgy is, aki nemesi származású, aki a magyar titkosszolgálat, illetve az államvédelmi hatóság megbízásából, illetve a román államvédelmi hatóság megbízásából beszélget Márton Áronnal, és ír jelentéseket Márton Áronról. Aztán van úgynevezett követéses megfigyelés, ugye 55 és 57 között szabadon mozoghat, és akkor több ügynök követte, ugye akkor tartományok vannak, és amikor az egyik tartományból átmegy a másikba, akkor az új tartománynak az ügynökei jönnek és figyelik őt. Néha emiatt a tartományok nem osszák meg az iratokat, és az államvédelmi hatóság, a szekuritáti emberei vitatkoznak, hogy nem kellőképpen dokumentáltak Márton Áron működéséről. Ilyenkor fotókat is készítettek, és megint, ami érdekes, Márton Áronnak ebben a megfigyelési dossziában alig találunk Márton Áronról készült fotókat. Megint nem tudjuk, hogy vajon milyennek az oka. Levélcenzúra, tehát a leveleket azt természetesen cenzúrázták, és amit ugye mi leközöltünk ebben a kötetben, ez az 57 és 1960 között lehallgatási jegyzőkönyvekből készítettünk mi egy válogatást, és ezt adjuk közre.
Mit lehet tudni, ezek vajon léteztek, ezek a hiányosságok, vagy eltűntek időközben? Egyáltalán ezeket a dossziékat utólag most már a 90 utáni időszakban valamilyen módon szelektálták, tehát egy kicsit megrostálták, erről lehet-e tudni valamit?
A szekuritáti irattárát vizsgáló országos tanács levéltárába nem csak az egykori szekuritátitól, annak az irattárából szállítottak át anyagokat, hanem az igazságügyi minisztérium egyes szerveitől, a csendőrség egyes szerveitől, mert ezek a szervek szintén ilyen államvédelmi feladatokat is elláttak. Tehát ugye nagyon sok intézménytől érkezett be iratanyag. Ugye itt 1910 környékén történt meg az, hogy végre 2000 környékén volt az, amikor nagyobb mennyiségű iratanyagot átadtak. Ezek még nincsenek teljes mértékben feldolgozva. Hát egyelőre még csak ezek az úgynevezett bűnvádi peres eljárások iratait lehet kutatni, csak itt mondom, azért itt a bűnvádi perek esetében nem kell egyenlőséget vonni a mostani bűnvádi peres eljárásokkal, mert akkor ezek a perek koncepciós perek voltak, akkor ezek a perek kirakat perek voltak, tehát sok közük nem volt a valósághoz. Tehát ezek az iratok kutathatóak ezek az úgynevezett megfigyelési, felügyeleti állománynak az iratai, kutatható a szekuritátinak a dokumentációs iratanyagának az iratai, de még egyelőre nem kutathatóak, tudomásom szerint idővel ezek is hamarosan kutathatóak lesznek, az úgynevezett objektum dossziék. És ez nagyon érdekes, mert mit fed ez az objektum dosszié? Ugye objektum dossziét nyithattak például, ha volt egy baráti csoportosulás, akkor azt már objektumnak nevezték el, hogy azt a csoportot megfigyelték. Tehát, ha ezek az objektum dossziék kutathatóak lesznek, akkor még újabb és újabb iratok kerülhetnek elő, amelyből jobban megismerjük egyrészt az államvédelmi hatóság működését. Tetszik, nem tetszik, több információt kapunk az adott személynek az életéről, megfigyeléséről, de nekünk, Denis Szabó Deánunak, aki ugye a pont a Szekuritáti Irattárát vizsgáló országos tanács kutató szolgálatánál dolgozik. Nem az volt a célunk, hogy besúgókat keressünk, elítéljünk valakit, hogy itt bemutassuk, hogy az egyház esetében ki volt a besugó. Mi azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen volt a viszony abban az időszakban, milyen lehetett a viszony egy püspök és az egyházügyi hivatal vezetői között, egy püspök és a papjai között, hogy miről beszélhettek. Mert miről van szó? Hogy a történész mit csinál? A történésznek rendelkezésére állnak források, elmegy a levéltárba, elolvas laplókat, visszaemlékezéseket, napi sajtót, a komolyos időszakában napi sajtót, azt kevésbé tudjuk hasznosítani, és tulajdonképpen tetszik, nem tetszik, mi kreálunk egy történeti eseményt. Nem jelenti azt, hogy az nem történt meg, megtörtént, de mi adunk bizonyos szavakat az illető személyek, fontos személyek szájába. De itt maga a személy beszél. Itt maga Mártonáron beszél, a papjaival, a székeskáptalan tagjaival, a teológusokkal, a szekustiszttel, a miliciával, más egyházmegyék, római katolikus egyházmegyék vezetőivel. Tehát, hogy itt magát az embert látjuk. Nem én találom ki, hogy Mártonáron mit is mondott. És ezek a helyzetek, ezek a beszélgetések mind-mind mély drámáról szólnak. Tehát, ha valaki jó író, és hátsának van sok jó magyar írónk, tehát ezekből a lallgatási jegyzőkönyvekből nagyon hamar egy színházi előadást össze lehetne hozni, mert rendelkezésünkre áll a szövegkönyv.
Hát filmet is, ami született is, meg születni is fog azért. Igen. A közeljövőben is, de viszonyt említett az imént. Őszinte vajon ez a viszony? Pont azért, mert hát tudták, hogy valószínűleg figyelik őket, lehallgatás történik. Tehát ez is egyfajta viszony akkor, nem?
Úgynevezett fehér mártírium, mert hogy ugye nem vérrel vállalja ezt a sorsot, ő tudja azt, hogy titokban úgyse lehet semmit se tenni, mert ugye neki tapasztalata van. Tehát 1949-ben őt letartóztatják, mondom, nem is adják ki a letartóztatási parancsot, 2 évig börtönben van, és csak utána ítélik el. Összesen a börtönévek letartóztatás időpontjától kezdve az majdnem 7 év. Ki ismeri, látja, hogy hogy működik ez a rendszer. Ő rájön arra, hogy itt nem lehet eltitkolni semmit. Ő el is mondja, pont Huber Józsefnek a titkárának, a személyi titkárának, hogy sajnos semmi sem marad meg, és senkiben sem bízhatok. De pont ez is egyben a fegyvere, hogy nincs értelme itt titkos összeesküvéseken dolgozni, mert azonnal bizonyítékot szolgáltatnak az állami hatóságnak, és azonnal letartóztatják. Míg ő a börtönben volt, bizony Gyulafehérváron, Gyulafehérvár központtal, a román államnak majdnem sikerült felállítani egy olyan egyházi hatóságot, amely Erdélyben a 4 római katolikus püspökség felett diszponált, és hát ennyi szólva kiszolgálta a román állami rendszert. Tehát látta azt, hogy a papoknak, a papságnak is van egy tűrés határa. Azért az állam-egyház kapcsolata a római katolikus egyházban 2000 évre megy vissza. Ezen a mentalitáson nagyon nehéz változtatni. Magyarországon ezért például sokkal nagyobb volt és erősebb volt a békepapi mozgalom, mert a magyar katolikus püspöki kar úgy érezte, hogy hát Szent István óta itt egy jó együttműködés van az állammal, ergo most is valahogy együtt kell működni. Románia esetében, hogy az együttműködés kap egy kis gellert. Mert igaz, hogy van egy állam, amellyel együtt kell működni, de az az állam a román állam. A katolikus egyház, az pedig egy magyar katolikus egyház, amely magyar híveket tömörít magába. Mártonáron látja ennek a fonákságát, hogy a román állam a magyar katolikusokat nem nagyon fogja segíteni. Visszatérve, ez egy fegyver az ő kezében, pont a nyíltság, pont az őszinteség, mert nincs mit titkolnia. Ezek után, akikkel ő beszélt, mert ugye embereket fogadhatott a püspöki palotában. Tudta azt, hogy ezeket az embereket majd követni fogják, ezeket az emberekről majd gyűjtenek információkat. És pont azért, hogy ezeket az embereket valamilyen szinten védje is, őszintén beszélt. Nem titkolta, tehát hogy ne legyen titkos összeesküvés. Ugye a kommunista időszakban mindenhol összeesküvést, államellenes összeesküvést kerestek. Ő nem összeesküvést szervez, ő, mint a romániai-római katolikus egyház feje, az egyházi ügyekben el kell járnia. Ha tetszik az államnak, ezt elfogadja, ha nem, akkor pedig sajnálja. Illetve mindig elmondja, kérem szépen, a román alkotmány 82. pontja elismeri a lelkiismereti szabadságot és az egyházak szabad működését. Minden egyes alkalommal ezt teszi az asztalra, hogy ha majd az állam betartja a saját törvényeit, akkor majd hajlandó együttműködni. De ameddig a papjait nem engedik meg, hogy ő nevezze ki, ameddig a szerzetes rendeket nem állítják vissza, az egyházi iskolákat nem adják vissza, addig neki nincs kivel tárgyalnia. Sőt, nagyon okosan azt mondja, hogy az összeütközést azt nem ő kezdeményezte. Az állam volt az, amely államosította az egyházi vagyonokat, megtiltotta az egyházi iskolát, püspököket, papokat letartóztatott, kivégzett. Hát először az állam kérjen bocsánatot, majd akkor utána ő ül letárgyalni. Na ezt a típusú tartást, most nem azért, mert ugye mi erdélyek szeretjük mondani azt, hogy ez a kisebbségi etosz mennyire fontos, és hogy mi mennyire elkölcsösek vagyunk, de ezt az erkölcsi magatartást egyházi személyek részéről a Közép-Kelet-Európában nagyon kevés püspök esetében találunk ilyet.
Ez volt az ő legfőbb bűne tulajdonképpen, ez az egyenesség, ez az erkölcsi magatartás, ez a magyar magatartás?
Nagyon érdekes, hogy 1957-ből, ugye vannak az első hallgatási edzőkönyvek, ő nem igazán tesz arra utalást, hogy hát azért tartóztatták le, mert magyar ember is, hogy ez is ott volt a letartóztatás indokai között. 58-ban már, amikor az egyházügyi főosztály munkatársai meglátogatják, és komoly egyházi kérdésekről beszélnek, akkor bizony Márton Áron elmondja, hogy őt nem csak mint a Románő-Római Katolikus Egyház fejét, vagy a gyulafervári püspökség vezetőit támadják, hanem mint magyart is, és az erdélyi katolikusokat nem csak azért támadják, mert hogy ugye egy más világnézetet vallnak, és nem az állam által propagált ateizmust, hanem mert magyarok. És az, hogy ez nem egy csak egy kisebbségi részről, tehát Márton Áron részéről megfogalmazott, hogy mondjam, egyfajta vád az államhatalommal szembe, hanem ez valós is, 1960-ból van egy jelentés, ahol a bukaresti francia nagykövetség ír egy jelentést az egyházak helyzetéről Romániában, és elmondják, hogy úgy érzik, hogy a katolikus egyháznak a helyzete Romániában azért rossz, mert a hívek többsége magyar és német. Ő tisztában van ezzel, de megint számára az, hogy magyar vagy román, ez nem egy szegregációt, nem elzárkózást jelentett. Nagyon érdekes, 46 elején januárjában ír egy nagyon dörgedelmes levelet Petuk Rózához, aki akkor éppen miniszterelnök. És abban leírja, hogy engem Isten magyarnak teremtett, és magyarul kell hirdessem az igét. Ahhoz, hogy az ő pasztorációs tevékenysége minél eredményesebb legyen, ő, mivel a magyar kultúrában nőtt fel, és a magyar hívek között van, Isten igéjét magyarul kell hirdetnie. Tehát neki ez a nyelv, ez a kultúra nem egy elzárkózás, hanem egy formája annak, hogy így tudja közvetíteni Istennek az igéjét. És nem csak azért magyarkodik ő, mert hogy magyar akar lenni, és ez számára egy ilyen kizárólagos dolog, hanem azért is, mert Isten üzenetét ő legjobban magyarul tudja tolmácsolni. És a magyar közösség Isten üzenetét magyar nyelven tudja megérteni. Majd a 70-es években, amikor ugye beindul Romániában 71-től a kis kulturális forradalom, akkor a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy Márton Áron érzi, hogy egyre nagyobb az elnyomás. És akkor nagyon ügyesen a kisebbségi kérdést, az erdélyi magyarság kérdését nem mint nemzetiségi kérdést hozza föl, hanem mint emberjogi kérdést. Így nemzetközi szinten is jobban megértették az ő munkáját, Márton Áronnak a munkáját, és a román államhatalomnak szembesülnie kellett, hogy pont nemzetközi szinten is a kisebbségi kérdés egyfajta ilyen emberjogi kérdésként jelentkezett. Tehát Márton Áron nagyon ügyesen tudta bemutatni az erdélyi magyarság sérelmeit, és a 70-es évekből nagyon sok ilyen jegyzőkönyv maradt fenn, ahol az erdélyi magyar értelmiségről beszél, megbeszélik azt, hogy bizony a szásság, az erdélyi szászok, az erdélyi svábok, tehát a német ajkú közösség, ugye ekkora kivándorlást választja, ráadásul ugye Németország, NSK és a román állam között van egy ilyen titkos kivásárlási egyezmény is, és ő fél ettől, hogy mi lesz, ha majd Magyarország ne talán fizetni fog a magyarokért. Érezte azt, hogy a magyar közösség megléte szorosan összefügg a magyar értelmiségnek a meglétével. 70-es években elmondja, hogy hát bizony, mintha a magyar értelmiség egy kicsit lekokettált volna az államhatalommal. Sőt, ugye ezt már az 50-es években megfogalmazza, hogy hát mi van a magyar családokkal? Hogy Csíkszentdomokoson már csak 3 gyereket, vagy csak 2 gyereket vállalnak. És elmondja a paptársainak, hogy hát ezzel a magyarságunk fog veszni. Hát hol vannak a magyar anyák? Miért nem szülnek gyereket? Ő látja azt, hogy az, hogy Erdélyben a magyar kultúrkör fennmaradjon, az nem csak egy műemlékvédelmi kérdés, gazdasági kérdés, hanem ez nagyon fontos populáció kérdése, vagyis vagy lesz magyar gyerek, vagy nem lesz magyar gyerek. Ha nincs magyar gyerek, nincs magyar identitás.
nemzetközi megítélést említett az imént. Tartott ettől valamelyest a román hatalom, hogy ez a megítélés milyen, vagy hogy nemzetközileg beszólhatnak, vagy rászólhatnak egyáltalán a román akkori vezetésre?
Két oldala van ennek a kérdésnek, két aspektusát kell megvilágítani. Az egyik az, hogy látnunk kell, hogy már a két világháborútól kezdődően, de aztán majd a kommunizmus időszakában, főleg a római katolikus számát, ha nézzük, 6-7%. Az ortodox vallású lakosság száma pedig közel 74%. Tehát ez egy aránylag, nemzetközi szinten ismérve, de helyi viszonyok közepette is, ez egy kicsi közösség. Tehát nagyon nehéz volt ilyen kis létszámú közösségnek az érdekeit védeni a román áramhatalommal szembe, és hogy ez még nemzetközi szinten is probléma legyen. Ez az egyik oldala a aspektusa a kérdésnek. A másik pedig Romániának a helye a nemzetközi viszonyokban. Tehát látnunk kell azt, hogy a román államhatalom azzal, hogy a 60-as években megpróbál leválni a Szovjetuniótól, de ez már az 50-es évek végén látszik, az úgynevezett szabad világ politikusai szemében Románia be egy ilyen külön utas országként tekintenek rá, nem éppen úgy, mint Jugoszláviára, de hogy látják, hogy ez a kommunizmus nem épp az a kommunizmus, mint ahogy Moszkvában azt tanították a pártiskolában. Tehát nemzetközi szinten Romániának van súlya, van elismertsége, és ráadásul ugye itt amerikai elnök látogat el Romániába 60-as évek végén, 60-as években eljön a francia köztársaság elnöke is, és ez miért fontos? Ugye akkor, amikor a Szentszék bekerül a nemzetközi diplomáciába újra, 1962-ben van a kubai rakétaválság, és az, hogy ott nem robban ki egy atomháború, ott bizony a Szentszéknek is, a szentszéki diplomáciának nagyon benne van a keze, hogy ezt így fogalmazzam, de ezt most már iratokból tudjuk. Tehát a Szentszék megint megjelenik a 60-as évektől a nemzetközi diplomáciai téren. De hogy Romániával szemben ugye nem tudott nyomást gyakorolni a román kormányra, hogy javítsák az itteni katolikus egyháznak, az itteni katolikusoknak az életét, mert ugye a román kormánynak és a román államnak volt egy nemzetközi támogatottsága. És így nagyon nehéz, és el is mondja Márton Áron, már az 50-es évek végén, hogy támasz nélkül vagyunk. A Szentszék nem kellő eréllyel, nem kellő erővel száll szembe, illetve látva nemzetközi viszonyokat, nincs is az a kellő erő, amit ő bevethetne a román államhatalommal szembe, tehát látja azt, hogy támasz nélkül vagyunk. És szerencsére, majd amikor a 60-as évek végén elkezdenek tárgyalni legmagasabb szinten Románia és a Szentszék, na akkortól van egyfajta enyhülés. De ugye van egy kordiális kérdés, amiben sehogy nem tud megegyezni a román állam és a Szentszék. A román állam, amikor 48-ban megszüntette a görögkatolikus egyházat Romániában, akkor nem csak úgy tüntetik fel, hogy itt egy egyházat szüntetnek meg, hanem ez egy nemzeti egyesítés. Tehát a kommunista párt beszél erről. A Szentszék végig ragaszkodik ahhoz, hogy vissza kell állítani a görögkatolikus egyházat, akkor lehet rendezni a Szentszék és a román állam viszonyát. A román állam pedig folyton azt mondja, hogy nem. Ilyen alkut nem köt, mert akkor a saját ideológiát kellett volna meghazudtolnia, és nagyon érdekes, hogy voltak olyan szentszéki diplomaták, Giovanni Kelly például, egy bíboros, 69-ben jár Romániában, meglátogatja Márton Áront is, pont Márton Áron kifejti ennek a bíborosnak, hogy Márton Áron maga soha nem lesz hajlandó aláírni egy olyan egyességet a Szentszék és a román állam között, vagy nem fogad el, amelyben a román állam nem fogja elismerni a görög katolikus egyház visszaállítását. Mert miért? Mert ő azt mondja, hogy ha a Szentszék aláírja a szerződést a román állammal, és ugye a hívek többsége magyar és német, akkor a román ajkú lakosság úgy is mondhatja, hogy lám, megint a magyarok kedvéért a Szentszék lemondott, és a magyar érdekeket érvényesíti. És Márton Áron azt mondta, nem, csak olyan egyezményt hajlandó aláírni, csak egy olyan egyezményt támogat, amelyben a román állam igenis elismeri, hogy a görög katolikus egyházat visszaállítják. Úgyhogy a görög katolikusok is tisztelhetik Márton Áront.
Ez a bizonyos nemzeti katolikus egyház, ez így nézett volna ki, egy ilyen nagy egységes konglomerátumként kell elképzelnünk valamilyen szinten?
1948-ban próbálkoznak ezzel Romániában, egy Szentszéktől független, de a Szentszék elsőbségét egyházi kérdésekben, szentségi kérdésében elismerje, de mégis a Szentszéktől egy független katolikus egyházat hozzanak létre itt Romániában, amely együttműködik a román állammal, amely a Szentszékkel csak a román külügyminisztériumon keresztül érintkezik, a püspökök kinevezése csak a román külügyminisztérium és a román állam jóváhagyásával történhet, a papok kinevezése csak a román államigazgatás engedélyével történhet. Erre mondta Márton Áron, hogy de hát ez olyan, mint a josefinizmus. És mondja Márton Áron, de én nem akarok Josefina papokat. Hogyha az állam nevezi ki a püspököt, ha az állam diszponál a papok kinevezése fölött, ha az állam mondja meg, hogy a katolikus gyulafélvári teológiára milyen tanár megy, akkor ez milyen egyház? Ez nem katolikus egyház, ez egy másik egyház. Na hát ez lett volna az a másik egyház, az a nemzeti egyház, nevezte így a román állam, amely időzetében a nemzeti, ergo román érdekeket kellett volna képviselje, és csak nevében lett volna katolikus, vagyis egyetemes, mert a Szentszéknek csak bizonyos jogait ismerte volna el, de valójában a román állam felügyelet működött volna, úgy, ahogy működött az ortodox egyház akkoriban, és talán most is.
Mennyi dokumentumot olvastak át önök? Mennyit néztek át? Hány oldalt kellett átnyálazni, ameddig ez a közel 600 oldalas kötet összeállt?
Ugye amikor elkezdődött a kutatás, az egy felkérésre indult, ugye folyamatban van Márton Áron boldogalmatási pere, abba a perbe kellett én bekapcsolódjak, mint történész. Bizony szakvéleményt kellett készíteni. Amikor én szembesültem ezzel az iratanyaggal, én még csak 170-valahány kötetről tudtam, így Csendes Lászlónak óriási szerepe volt, ő segített először, hogy ezekkel az anyagokhoz hozzájussak, ő hívta fel a figyelmemet, hogy itt mekkora óriási iratanyag van. Aztán, hogy elkezdődött a kutatás, kiderült, hogy 236 kötetnyi megfigyelési iratanyag van Márton Áronról, plusz még a, ugye egy másik állományba, a büntetőperes eljárások állományába szintén van Márton Áronról, sőt, még más egyéb helyeken is vannak. Akkor megijedtem, hát én rájöttem arra, hogy ehhez, kiszámoltam, akkor én bizony 37 év körül lehettem, ez nem, hogy nyugdíjas koromig lesz, mit kutassak, hanem ez kell még egy emberöltő, ezt egyedül nem tudom megcsinálni. És így jött Denisza Bodeánónak a szerepe, aki már korábban kutatott katolikus anyagokat, aránylag jól ismerte, annak ellenére, hogy prahovai származású, ortodox vallású, Bukarestben élő, román ajkú hölgyről van szó, jól ismerte a katolikus egyházat, jól ismert és jól ismeri ezen államvédelmi, állambiztonsági anyagoknak az archiválását, logikáját, és akkor így tulajdonképpen így kerültem én kapcsolatba vele, és kértem föl, hogy együtt dolgozzunk, mivel Denisza már korábban, ugye Pálfi Gézáról, Novák Zoltán Csabával kiadtak egy könyvet, az Elnémult harang, című könyvet, hogy ott is egy bevezető tanulmányban is iratokat publikáltak, csak ott más típusú iratokat publikáltak, nem lehallgatási jegyzőkönyveket. Tehát tudtam, hogy ismeri a korszakot, ismeri egy kicsit a római katolikus egyházat, és amit el kell, hogy mondjak, én ilyen tisztelőt a román ajkú, román állampolgárok körében, aki így tisztelje Márton Áront, én még nem láttam minden Denisza Bodeánot. Tehát amellett, hogy tényleg megmarad történészként az objektivitás talaján, egy mély tisztelője lett Márton Áronnak, mert ő látta azt, hogy más egyházi személyek, legyenek azok románok vagy magyarok, hogyan működtek együtt az állammal, hogyan nem működtek együtt az állammal, látja és látta azoknak az életét, visszafejtve ezekből az iratokból, itt pedig Denisza csak azt látja, hogy miközben egyes román történészek néha támadják Márton Áront, hát ez egy jó védelmezője Márton Áronnak a román történészek körében, de hát ez nem igaz. Nem lehet igaz, és főhív aggódva, hogy de hát Mihály, ez nem történhetett így, hát láttam az iratot. Mondom, Denisza, én ezt jól tudom, de hát egyes román történészeknek, ha tetszik, akkor kémnek tartják Márton Áront. Hát a koncepciós perek anyagát, ha valaki szó szerint veszi, akkor nyugodtan az is lehet. nagyon jó, hogy ezt az óriási mennyiségű iratanyagot nem egyedül kellett átnézni. A peres iratanyagot is Deniszával néztük át, illetve ezt a 236 kötetet, ezt a megfigyelési dossziét Deniszával néztük át, és hogy a hallgatók is lássák, vagy érzékeljék, ez a 236 kötet közel 80 ezer oldalt jelent. És ezt, hogy átnézzük, ehhez 6 év kellett.
És utána helyenként ki is, hát egészítgették, ahogy a kötet előszavában is szerepel, hogy olvasmányosabb legyen, illetve olvasható legyen egyáltalán mai szemmel.
Az iratok közlésének megvannak a szabályai. Mi tényleg a magyar levéltáros kollégák, illetve a magyar történet tudományban honos, használatos forrás kritikával közöltük ezeket az iratokat, tehát szerkesztett címet adtunk neki, feltüntettük, hogy a beszélgetésen kivesz részt, a dőlbetűvel írt részeket, aláhúzott részeket, azt mi is dőlbetűvel írtuk, az elírt helyesírási hibákat, azokat kijavítottuk, mert a szöveg nehezen lehetnek követhető, illetve magyarázó, értelmező lábjegyzeteket készítettünk, amikor 59-ben beszélnek a kollektivizálásról, akkor leírjuk, hogy a lábjegyzetbe, hogy Romániában 58-ban indul el a kollektivizálás második hulláma, milyen törvény alapján, mi történik, hány hektárt kollektivizálnak, stb. Vagy ugye Márton Áron beszélget szerzetesekkel, 59. augusztusában megpróbálják betiltani a szerzetes rendeket, a katolikus szerzetes rendeket, a még meglévő párat is, és akkor ugye ezt is a lábjegyzetben leírjuk, hogy milyen törvény alapján, vagy ugye nagyon sok személyről van szó. Ezeknek is a személyeknek van egy rövid életrajza, amit a lábjegyzetben mutatunk meg, például az adott személyről a szekuritáté mit jelentett, az adott személyt elítélték, nem ítélték el. Egyes esetekben azt is megadtuk, hogyha az adott személyről tudtuk bizonyosan, hogy ügynök volt, akkor odaírtuk, hogy a szekuritáté nyilvántartásában ilyen és ilyen fedőnév alatt volt ügynök. Nem teszünk hozzá semmit, tényt közlünk, amit nem lehet meghamisítani. Mi se akarjuk, de leírtuk ezeket. Tehát, hogy a kedves olvasó kezébe veszi ezeket az iratokat, akkor ha nem ismeri a korszakot, akkor ezek a lábjegyzetek bevezetik a korszakba. Úgyhogy az olvasó remélhetőleg egy nagyon komoly munkát vesz kézbe. Nem csak a lehallgatási jegyzőkönyveket, nem csak a dialógusokat, hanem a lábjegyzetek eligazítanak. Sőt, hát nagyon érdekes, mert a lehallgató tisztek a szövegbe, amit lejegyeztek a lehallgatási jegyzőkönyvekbe, zárójelben néha azt is föltüntették, hogy idézek ilyenek, hogy nevetnek. Azt a hangulatot is tudjuk rekonstruálni, és ugye nagyon érdekes, van egy technikája az állami hatóságnak, az egyházi hivatal vezetőinek, hogy hogyan tárgyalnak. Tehát annyira nyomon lehet követni, hogy hogyan próbálják meggyőzni. És akkor Márton Áron ironikusan válaszol, ez kiderül a szövegből, de föl is nevet, elneveti magát, és ezt a lehallgatót is lejegyzi. Na mi is ugyanúgy odaírtuk zárójelben, hogy nevetnek, kötőjellel, hogy a lehallgató tisztnek a megjegyzése, ez nem a miénk. Annak a dialógusnak, annak a beszélgetésnek a hangulatát, légkörét is ezekből a jegyzőkönyvekből nagyon jól lehet rekonstruálni.
Arra rájöttek időközben, hogy hogyan is működhetett a gondolatmenete ezeknek a lehallgató tiszteknek akár, vagy hogy mire volt kíváncsi egyáltalán a hatalom, mire helyezte a hangsúlyt?
Minden egyháznak adott egy kódot, hogy amikor megfigyeltek. Például a katolikus egyház esetében, ha jól tudom, a 322-es kód alatt gyűjtötték az iratanyagokat, és akkor amikor ezek bekerültek a Securitate központi levéltárába, akkor ilyen kód alatt gyűjtötték a katolikus egyházról az iratokat. Tehát az államhatalom, főleg az első időszakban mindenhol összeesküvést keresett. De ez pont ugyanaz, mint amikor a szovjet államhatalom kiépül, vagy épp amikor Sztálin esetében a 30-as években ugye mennek ezek a perek, mindenhol ellenséget látnak, mindenkiben ellenséget látnak, és gyűjtik az információkat. Tehát van egyfajta ilyen információ éhség, és egy rosszul fölfogott immunitás érzék, hogy mindenhol ellenség van, és azokat le kell leplezni. A 60-as évek végétől, főleg a 70-es évektől azt is lehet látni, hogy elindul a fabuláció. Egy akkora hatalmas nagy titkosszolgálati apparátus jön létre Romániában, hogy nem csak kiszolgálja a hatalomnak ezt a félelem érzetét, hogy tényleg mindenkit lehallgatunk, aki csak lehetett, tehát természetesen mindenkit, és ügynököket, ügynökhálózatot bővítjük, és a levélcenzúrát bővítjük, szobalehallgatások mennek, stb. Hanem egy idő után már, mivel óriási az apparátus, hogy igazolja magát, ezért fabulál. Elkészül egy szobalehallgatási jegyzőkönyv. Ez elkerül egy elemző osztályra, Ott az elemző osztályon pedig sorra veszik az ügynök jelentéseket, mint Márton Áron esetében, arról készült ügynök jelentéseket, sorra veszik a levélcenzúrát, sorra veszik a különböző módon szerzett információkat, és összevetik ezen lehallgatási jegyzőkönyvekkel. És ebből készítenek egy jelentést. Hát ezzel igazolja az apparátus, hogy ő van és létezik. Ugye a töltrészek ez egy szempontból jó. Ha a forráskritikát jól alkalmazza, akkor ki tudjuk ebből hámozni a valóságot. Ha a történész nem alkalmazza jól a forráskritikát, akkor én már vettem részt olyan bukaresti konferencián, ahol ugye, mivel a román állam az úgynevezett kisegyházakat, amelyeket a hivatalosan akkor szektáknak neveztek, ugye a szektákról külön jelentéseket készítettek, külön megfigyelték őket, sokkal szigorúbb volt a megfigyelése az úgynevezett szektánsoknak, gyűjtik róluk az információkat, és egy hatalmas összeesküvést akarnak, hogy lám itt a szektánsok mögött, megint idézem, megjelenik Amerika, megjelenik a Nyugat, és itt egy új ideológiát fognak majd behozni. Nagyon érdekes ez az egész lehallgatási történet, és az egyházakat hogyan figyelik meg, és hogy ezeket az iratokat hogyan használják föl.
Azt mondták önök, hogy lesz még folytatása ennek a kötetnek, nem is egy kötet, hogyha hát erejük még engedi. Hogyan körvonalazódik a folytatás?
Miután átbogaráztuk magunkat ezen az óriási iratanyagon, akkor már megfogalmazódott, hogy itt több kötetről van szó. Ez valahogy periodizálni kellett, és ugye 57-ben házi őrizetben helyezik, ez a házi őrizetben helyezés, ez 1960-ban, 60 júniusában járna le, és 60 júliusában meghosszabbítják ugye a házi őrizetet, és akkor ez egy adott időszak volt, ez az az időszak, amikor megpróbálják megpuhítani, megfélemlíteni, nem csak őt, hanem a környezetében lévő embereket, az egyik püspöki titkárt beszervezik ügynöknek, az egyik teológust be akarják szervezni ügynöknek, elmondja a püspöknek, hogy be akarták szervezni, de sikertelen volt, tehát ez az 57-60 közötti periódus, ez egy ilyen a megfélemlítés időszaka, a kompromitálás időszaka, és ekkor még a Szentszék nem akart tárgyalni a román állammal a katolikus egyház helyzetéről. 1961-től ugye kezdődne a második kötet, és menne 1967-ig. Ez egy új periódus. 60 júliusában ugye meghosszabbítják a házi őrizetet Márton Árommal szemben, ez lejár 65-be, és utána évenként hosszabbítják, és 67 novemberében feloldják. Változik a viszony a román állam és a Szentszék esetében. Ez úgy jelenti, hogy a keleti politika. A Szentszék tárgyal a kommunista pártokkal az adott országban lévő katolikus egyház helyzetéről. Romániával még csak tapogatózások vannak, az ortodox egyház teljesen elzárkózik, az egyházügyi hivatal teljesen elzárkózik, a román párt és államvezetés teljesen elzárkózik, és ekkor arra törekednek, hogy Márton Áront elszigeteljék, Rómától is elszigeteljék, papjaitól elszigeteljék, és találnak a bukaresti érsekségen egy Augustin Francis nevezett úriembert, aki a romániai római katolikus egyház nevében szépen kokettál a román államhatalommal. És akkor a harmadik kötet pedig 68-tól indulna egészen a püspök haláláig, a szentéletű püspök haláláig, 1980-ban zárulna, már nincs házi őrizetben, újra kezdheti a Birma útjait, újra idézelbe téve szabadon beszélhet, járhat, kelhet, és ekkor, ebben az időszakban indul meg a Szentszék és a román államhatalom között is a tárgyalás. 69-ben Luigi Poggi kardinális bíboros jön Romániába, tehát van egy enyhüléses periódus, tulajdonképpen az utolsó kötet ezt az időszakot mutatná be. És ami a legfontosabb ezekből a kötetekből, ugye mi Márton Árod mindig megpróbáljuk bezárni ebbe a rosszul értelmezett, néha kisebbségpolitikusi szerepkörbe, ő a nemzetnek a lelkismerete, ami igaz, de pont ezekből az iratokból, és hát tisztségéből kifolyólag, itt előjön az egyházpolitikus, az egyházi vezető, akinek a személye fölértékelődik, nem csak Romániában, hanem nemzetközi szinten is. 69-től egész 72-ig négyszer is kint van Rómába, többször találkozik a pápával is, a püspöki szinóduson föl is szólal, pont a papi cölibátus kapcsán, a felszólalása megvan, el lehet olvasni, tehát ő megjelenik a nemzetközi szintéren is. És ezt kellene még bemutatnunk erre. Én úgy érzem, hogy kevés vagyok ehhez, ez tényleg egy nagyon komoly egyháztörténész kellene, hogy milyen volt, és hogyan kellene értékelni Márton Áronnak ezt az egyház vezetői, egyház kormányzói szerepkörét, ami nem csak Romániára korlátozódik, hanem itt egész Európában az ő nevét ismerik, sőt, Seres Attila kollégám a moszkvai levéltárakban kutatott, bizony a moszkvai pártvezetéshez is a Szovjetunió Bukaresti nagykövetségének a munkatársai jelentéseikben kitérnek Márton Áronra is. Tehát Márton Áronra odafigyeltek.
Hát neki volt a legterjedelmesebb a dossziója is, ez is kiderül a könyvből.
Igen. 10 éven keresztül háziőrizetben van, ugye ebből a 236 kötetből 153 lehallgatási jegyzőkönyv. Tehát ez ezért ekkora nagy, mert ebben az időszakban ugye könnyű volt lehallgatni, mert a beszélgetéseknek a legnagyobb részét ő a dolgozó szobájában folytatta le. De miután az 50-es évek végétől, 60-as évek elejétől látja, hogy talán lehallgatják őt, akkor egy-egy beszélgetést az ebédlőben folytatott, illetve nagyon sok fotót is találhatunk Márton Áronról, hogy van egy kis fillegória, van egy kis ház a püspöki kertben, ebbe a kis fillegóriába előszeretettel tartózkodik, és nagyon sok beszélgetést itt folytatott. Itt a szekuritáti alkalmazottainak nem sikerült mikrofont helyezni, és ezen beszélgetésekről nincsenek is tudomásaink, csak ügynöki jelentéseken keresztül. Tehát bizonyos óvintézkedéseket azért Márton Áron is meghozott.
Azon kívül, hogy tényleg olvasmányos a kötet, és senki ne rettenjen vissza attól, hogy száraz adathalmazzal találkozik. Ön hogy gondolja, mennyire szolgálhat ez alapul esetleg majdani monográfiáknak? Én azt biztosan állíthatom, hogy a történetírásnak, hát ez nagyon jó alapja lehet majd ez a ez egy kötet, majd a három kötet, ha elkészül.
Ugye itt a kedves olvasó, ha kézbe veszi, akkor látni fogja, hogy 170 oldalon keresztül bevezető tanulmányt olvashat. Hát ez nem igazán megszokott. Ezek a bevezető tanulmányok is eligazítanak, de ezek a források tényleg hozzájárulnak majd. Én nem azt mondom, hogy újra fogjuk írni Márton Áronnak a megítélését. De ugye kell tudni azt, hogy 2002-ben Márton Áronról megjelent egy monográfia, Virt László Nyitott szívvel címmel írta meg. Illetve korábban is készítettek Márton Áronról könyvet, de ez a Virt Lászlói az tényleg egy monografikus jellegű. Ő egy magyarországi szerző, de számára nem voltak hozzáférhetőek ezek az iratok, tehát az 1945 utáni történéseket csak másodlagos iratokból tudja megírni. Ha ezeket az iratokat mi publikálni fogjuk, és még a történész veszi a fáradtságot is, és megnézi ezt az egész megfigyelési iratanyagot, akkor azt mondhatnám, hogy Barabási László, ugye a hálózat elmélete kapcsán az ő neve nagyon közismert, hát akkor itt Márton Áron kapcsán egy új hálózat elméletet kellene írni, mert az ő személye kötődik egyházi ügyekhez, kötődik a katolikus egyházhoz, a görög-katolikus egyházhoz, kötődik az erdélyi magyarsághoz, kötődik Rómához, Budapesthez, Bukaresthez, Moszkvához. Ezernyi szállal kötődik sok mindenhez, és ami az érdekes, ő van a középpontban. Az emberek mindig keresik azt, hogy századunk nagyjai. Hát ő ezért lesz a 20. század erdélyi magyar nagyjai közé sorolható, mert nem egy magányos ellenálló. Nem az egyházügyi törvénykönyv előírásait szorosan számonvevő és azt visszakérő személy. Nem egy diktátor. Nem egy olyan ellenálló, mint Mindszenty, aki ha kell, fejjel megy a falnak. Nem. Tudta, hol a határ, tudta, meddig lehet elmenni, s ha kellett menni és a határokat kitolni, akkor csak egyedül ment. Másokat nem akart belerángatni. Ja, és arról nem beszélve, hogy mivel itt levéltári iratokról van szó, hát nem csak a történész olvashatja ezeket az iratokat nagy örömmel, hanem a fennmaradt magyar nyelvű, az eredeti magyar nyelvű jegyzőkönyvek, de itt elég sok román nyelvű jegyzőkönyvet kellett visszafordítsunk magyarra. Tehát a fennmaradt eredeti magyar nyelvű jegyzőkönyvek esetében pedig a nyelvész kollégák is örömmel találkozhatnak olyan szófordulattal, ami ma már vagy kiveszett, vagy csak Csík, Szentdomokos és környékén ismerhető és található. Tehát ez egy életmód történet, nyelvészetbe is bevezethet, egyház és állam kapcsolatának rekonstruálása, személyi történet. Én azt látom, hogy Márton Áron nem csak akkor adott munkát, akkor az államvédelmi hatóság munkatársainak adott sok munkát, hanem most nekünk történészeknek, hogy Márton Áronból nem egy és nem két monográfiát, hanem tizet is lehet írni. Egy nagyon összetett, teológiában jártas, németül jól beszélő, latinul jól beszélő személy. Ezt azért is akarom kihangsúlyozni, mert ugye ő elég idős volt már, amikor meghalt. Ugye 84 évesen hal meg, beteg. És sokak szemében ugye ez az idős, egy kicsit fizikailag megtört ember marad meg, aki ott ül úgymond a magányában. És sokan úgy tekintenek rá, hogy hát igen, de hát ő nem is doktorált le teológiából, tehát nincs doktori címe, ő egy egyszerű ember. Na hát tévednek az emberek, akik ezt állítják róla, el kell olvasni ezt a könyvet, el kell olvasni Márton Áronnak a két világháború közötti írásait. Márton Áron nagyon jól tisztában van a társadalmi politikai viszonyokkal. Márton Áron is köre fordítja le először magyar nyelvet, nem is Magyarországon, hanem itt Erdélybe, a Quadragesimo Anno, a katolikus egyház társadalmi tanítását foglalja össze. Tehát ő egy kicsit reform, egy társadalmi reformer, de nem megy fejjel a falnak. Egy nagyon összetett egyenséggel találkozunk. Ezeket a jegyzőkönyveket olvasva azért tartom nagyon fontosnak, mert a történészek nem az a feladat, hogy ítélkezzen a múlt szereplői fölött, hogy együttműködött, hitvalló volt, hogy kiállta a próbát, vagy nem állta ki a próbát. És nagyon sokszor megkapjuk az idősebbektől, akik ezt a korszakot átélték, én csak 16 éves voltam, amikor a rendszerváltás volt. Az idősebb korosztály megmondja, hogy de hát, ha ti akkor éltetek volna, nem tudjátok, hogy mi volt, hogy milyen helyzetet kellett átéljünk, milyen dráma volt akkor. Na most ezek a jegyzőkönyvek ebbe vezetnek bele. Nem én adom Márton Áronnak a szájába a szöveget, és ami a legfontosabb, ugye Márton Áron pont erre jó, hogy lehetséges, és létezik egy működőképes alternatíva, hogy ez a katolikus egyház Romániában annak ellenére, hogy nem köt kompromisszumot, fennmarad. Mindig azt mondjuk, hogy hát az egyháznak modus vivendit kellett kötnie az állammal. Én úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit ilyen felmentő logika van. Nem kell ítélni az egyházat. Kompromisszumokat mindig kell kötni. De Márton Áron ezt mutatja meg, hogy nem igaz, hogy mindig kényszerpályán vagyunk, és nem kell kötni kényszeregyességeket, mert lehetséges és működőképes alternatívák vannak. Ő az alternatíva embere.